Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, én Dallos Zoltán vagyok, és köszöntünk titeket a következő üzlet és utazás interjúban. A mai a 105. interjú, képzeld el, Henrik.
Láttam ilyen kapcsolatot.
Mai vendégem Lassú Henrik lesz, beszélgetünk vállalkozásindításról, külföldi piacra lépésről, vállalkozás fiatalon, úgyhogy nagyon sok témánk lesz, marketing, tartalommarketing, YouTube stratégia, úgyhogy szerintem egy nagyon izgalmas beszélgetés lesz. Mielőtt belecsapnánk, Henrik, mivel is foglalkozol röviden, mert ugye az utolsó beszélgetésünk az nagyjából másfél éve volt, amikor a Freelancer Fesztivál, vagy Freedom X-en, nem is tudom melyik.
Freedom X Budapest, igen.
Igen, és ott ugye egy ilyen rövid, egy ilyen 15-20 perces beszélgetésünk volt, az is nagyon-nagyon pörgős volt, és nagyon jól sikerült. De ugye azóta azért nagyon sok víz lefolyt a Dunán, úgyhogy mivel is foglalkozol most, kérek, meséld el a kedves nézőknek, hallgatóknak.
Jó. Hát röviden tömören ugye azért alapvetően online marketing volt most már 5 éve az irány, ezen belül épp ahogy jött, ugye nekem a fő dolog azért az ügynökségem volt mindig is. Az most az idei évre, majd arról mesélek, ha egyszer odaérünk, de az idei évre az egy nagyon nagy kérdés, hogy azzal mit akarok csinálni. De azért az volt így az első ilyen sikeresebb vállalkozásom, egy-két webshop meg ilyen után. Most már több mint 4 éve kezdtem. Hát nyilván szabadúszóként kezdtem, tudod, hogy megy ez. Elején szabadúszó, egy-két kliens, akkor egyel több kliens, mint amit el tudsz vállalni, akkor kell valaki, aki besegít, de akkor több a leaded, akkor kéne valaki, aki besegít abban, és akkor szépen lassan kiépült a csapat. Annak idén ugye mi webshop marketingtől kezdve szövegíráson keresztül, funnel építés, minden volt. Azért ez az idő alatt, ez a 4 év alatt ez nagyon sokat változott, ahogy ugye én is tanultam bele, ugye ezt pontosan tudod, feltételezhetően sokkal jobban, mint én, hogy azért egy B2B céget építeni nagyon-nagyon-nagyon-nagyon más, mint akár egy B2C márkát. De ugye nyilván, mivel mi B2C-ben jók voltunk, ezért nehéz volt ettől elvonatkoztatni. Szóval ott azért volt egy nagy tanulási görbe, de ugye az volt a fő dolog.
És ezt szűkítette? Tehát mi mondtad, hogy nagyon sokban foglalkoztál, ez leszűkült már, és most mi a mostani?
Jelenleg most már nem is veszünk fel új klienseket egyébként, de főleg, tehát most azért mondom, hogy most már több mint fél éve az megy, hogy igazából van az 5-6-7 kliensünk, aki minden hónapban van, amennyi kiesik, egyszer-egyszer annyi pont bejön új, de hogy nem is keresünk aktívan klienseket, aki jön, az is csak így ajánlás alapján jön, tudja, mennyiért dolgozunk, de azért alapvetően PPC, tehát alapvetően Facebook, vagy funnelök, infomarketing, tehát coachoknak, ilyeneknek, lead-generelős funnelök, landing page-ek.
Tehát hirdetéskezelés, kampánymenedzsment, akkor leginkább ez. És ha jól tudom, akkor ugye külföldi ügyfeleitek is vannak már.
Sőt mi csak az ügynökséggel ugye külföld, ott soha nem is volt magyar kliens, most szeretnék. Viszont ugye 19-től formálódott meg az, hogy itthon például Virág Attilaik a High Five-ban, annak idején hívtak előadni, veled is egyébként 19-ben ugye beszéltünk először, és ott formálódott meg így bennem, félig meddig a piaci, igen, szóval, hogy megkerestek emberek, másik oldalról meg egyszerűen csak, mert volt szabad időm, hogy lehet, hogy itthon is kéne ezzel foglalkozni, mert mégsem annyira lemaradottak vagyunk, vagy legalábbis van egy része, ami nekem elég negatív véleményem volt azelőtt a magyar piacról úgy általában.
Ezt föl is írtam topiknak, hogy azért beszéljünk majd a magyar helyzet versus külföldi helyzetről, meg hogy indultál el egyáltalán külföldön, hogy szerezted meg az első ügyfeledet. Tehát szerintem ezt kicsit boncolgassuk, mert nyugodtan, baromi érdekes ez a téma, meg hogy én is benne vagyok ebbe a cégépítésbe, B2B-ben, és hogy igen, én is látom azt, hogy Az egy nagyon nehéz lépés, amikor a One Man Show-ból az első pici csapatodat fölépíted, és elkezdesz delegálni, az egy kihívás, és a következő kihívás az meg az, amikor már tényleg vagytok már sokan, és már el kell kezdeni szervezni. Ugye van egy ilyen mondás, nem is tudom, ezt hol hallottam, vagy hogy olvastam, ugye, hogy az ilyen 1, 3, 10, 30, 100, 300, ugye ezek azok a létszámok, amikor eléri a cégméret, hogy mindent újra kell gondolni, és mindent el kell dolgozni. És így belegondoltam én is a múltba, ugye most körülbelül 8-10 fővel, a vállalkozóval dolgozunk, és hogy én is azt érzem, hogy most van az a következő lépés, hogy megint újra kell gondolni egy csomó mindent, és elértük azt a fejlődési szakaszt. Annak ellenére, hogy vannak, hogy csak heti pár órát dolgozik be mondjuk egy szövegíró vagy valaki, de mégis sok felé kell figyelni, sok emberre kell foglalkozni, és rendszer, folyamatok, elszámolások, tehát az időmérés akár, vagy
ügyfelekkel,
de rengeteg dolog van, amire már figyelni kell. És hogy érzem én is azt, hogy ez egy következő ugrás, hogy nektek hogy voltak ezek a lépések, és hogy akárnyi vagytok most, hol tartottok most ebben?
Hát ugye a nemzetközi projekt az most már csak 2 szabadúszóval megy, pont azért, mert ugye a bejáratott klienseink vannak, tehát nagyon mi már csak nagyon a csomagos ajánlatainkat tartottuk meg azoknak a klienseknek, akik fél éve, éve velünk vannak. Tehát azért mondom, hogy majd szívesen mesélek így az elejéről egyébként, mert nyilván más volt, viszont most jelenleg, és ezért mondom, hogy gondolkozok, hogy mit akarok vele csinálni, jelenleg nekem abban nulla órán van, egy ilyen cashflow bizniszként üzemel, de nem nő, nem is nagyon csak. De épp annyit nő, mint amennyit mondjuk esik ki, tehát így körülbelül el van, de nyilván hosszú távon nem tud semmi stagnálni, tehát az vagy lefele, vagy fölfele megy.
Igen.
Úgyhogy ez van, és hát ugye emellett meg a magyar, hát ugye technikailag három különböző márka, ugye a webshopom lesz az zárt pozíció, ugye a webshop oktatás, a tőzsdei oktatás, és a saját csatornám, ami ugye főleg infomarketingre lesz majd idén ráhúzva, meg ugye szabadúszás, ez a, amihez én értek. Uh-huh. A másik kettőhöz ugye van két ugye üzlettársam, akiknek abban olyan eredményeik vannak, és fel is vállalják, officially, hivatalosan is, hogy, hogy úgy szívesen csinálom. Tehát igazából ez van, és ugye a csapat emiatt két részre oszlik meg, ez például tavaly év elején még így össze volt mosva, idén most már két teljesen különböző van, tehát vannak a magyar, a videóvágó, content manager, stb. És az ügynökségben pedig az a kettő fő, meg hogyha egy-egy projekt miatt be kell húzni, akkor behúzunk valakit, de az most a tetején azért mi is szerintem 11 volt talán a max. Ugye a
létszámba.
Így van, így van. Az őszintén szóval nem volt akkor a buli. Én attól függ nyilván, mik a céljaid, és nyilván egy ponton át fogod is lépni ezeket a határokat, de azt te is látod, hogy most már ugye a DLX-et 2-3 éve csináljátok. Uh-huh. Tehát sok ideje csináljátok relatíve, és azért nyilván nagyon sokáig ez el van egyébként 1-2-3 emberrel is, hogyha ha az a célod, és ugye a menedzselés azért a sok időt elvisz az elején, és nekem mindig az volt a célom, hogy azt, legyen bevétel, csak megoldjuk valahogy, és majd ha lesz bevétel, majd, és az fönntartható. Uh-huh. Mert az elején elkövettem azt a hibát, hogy úgy vettem fel akár subcontractorok, tehát a bedolgozó alvállalkozókat, igen. A bedolgozó alvállalkozókat, akár teljes munkaidőre valakit, hogy tényleg mindig volt egy kis dolog, oké, akkor erre fölvesszük. Csak nyilván ez nem egy jó buli, mert oké, hogy arra hónapra kell, de utána kiesik az az ügyfél, és akkor mi van? Szóval ezt meg kellett tanuljam, úgyhogy ezért most már inkább a minimalizmusra hajlok, illetve nyilvánvalóan az elején ugye túlzásba vittem, és emiatt nem voltak rendszerek, tehát hogy inkább úgy voltam, hogy akkor még egy ember, ahelyett, hogy leültem volna, és összeraktam volna a rendszert. Azért mostanra már például csak a magyar projektjeinkben is. Múltkor néztem át, de szerintem 150 oldal projekt, munkafolyamat leírásunk van a podcast feltöltésétől kezdve, a hogyan írjunk e-mailt vissza, hogyha ír egy kliens, hogy nem tudom, kérdése van egy kurzussal kapcsolatban, és tényleg minden ott van.
Elkezdett szabályozni a folyamatokat. Aha.
Viszont sokkal királyabb, és tényleg iszonyat büszke vagyok ezen a ponton, hogyha nézek ezt a videót. Valószínűleg majd is megkérem Zsófit, hogy posztolja újra, vagy nem tudom, hogy iszonyatosan király. Tehát sok emberen végigmentünk, de tavaly év végén sikerült úgy beállni a csapatnak, hogy a mostani három fő ember, aki viszi a dolgokat a magyar márkákban, tényleg iszonyatosan jó munkát végeznek, most már nélkülem is. Úgyhogy nagyjából ez a rövid tömör dolog, szóval...
Na de hogy jutott el ide? Tehát 24 igen. éves vagy, 25 leszel lassan. Hát én emlékszem, hogy 25 évesen mit is csináltam. Én akkor kerültem az első komolyabb, normális munkahelyemre az egyik nagy banknál, és én nekem onnan indultam, nem tudom, 10 éves múlt is szakaszom, és csak utána tudtam elengedni, tehát hogy tényleg akkor, és így visszagondolva, tehát érettségbe, gondolkodásmódba így messze nem tartottam itt. Akkor kezdtem az első üzleti könyveket olvasni, tehát hogy néha ilyenkor meg is töreknek érzem magam, de amúgy annyira nem. De hogy, tehát tényleg így hogy jutott el ide 24 éves korodra, hogy kezdtél bele a vállalkozásban?
Fú, hát az elejétől
miért a vállalkozói utat választottad inkább? Nézzük azt, hogy miért nem mentél el alkalmazottnak?
Igen, hát ez egy vicces sztori. A személyes részét szerintem te is tudod, erről már egyszer beszélgettünk. De ez mindig, amikor ezt mondják, vagy például hát ugye idén nem, meg tavaly. De amikor előtte voltam előadni színpadon, vagy egy barátomnak egy nemzetközi eseményen voltam, hogy ott angolul, több, azt hiszem 4 vagy 500 ember előtt, és utána mindig azzal jönnek, hogy jaj, milyen jó, hogy hát látszik, hogy én erre születtem, és hogy imádok erről beszélni, és annyira vicces, hogy mindig az itt eszembe, hogy soha senki nem hiszi el, nézők közül se többség nem fogja, tudom, de hogy én iszonyatosan a tökéletes ellentéte voltam ennek. Szóval én azért középiskolában egy nagyon, az a tínédzser korom, egy nagyon olyan életet éltem, amiben nem voltam boldog. Nyilván ez a saját hibám is volt, és az a vicces, hogy amúgy egy nagyon jó családi hátterem van. Most nem feltétlenül pénzügyileg értem, de úgyis kimondottan hálás vagyok azért, amit szüleim összeraktak, de hogy úgy minden értelemben. Szóval, hogy nem volt semmi olyan jó, elváltak a szüleim, de azt is relatíve normálisan kezelték. És valahogy mégis nagyon most nem akarok belemenni abba, amit a pszichológussal mindig beszélünk, mert most pont ennél a résznél tartunk vele, de hogy egy nagyon fura gyerekkorom volt, és nem élveztem a tinédzserkoromat, nem illettem bele sehova, nyilván olyankor az ember férfinak mi jár az agyába, ugye lányok, az égvilágon semmi sikerem nem volt, aztán egyébként 16-17 éves, aztán 16 voltam az első barátnőmnél, azóta sem értem, hogy miért tetszett neki, de tolerált, és akkor úgy elkezdtek a fejembe úgy helyrejönni a dolgok, úgy egy kicsi önbizalmam lett meg ilyenek, de én nagyon félénk voltam, és soha nem voltam ebbe az irányba. Olyan szinten, hogy amikor én kijelentettem otthon apukámnak, aki ezen a ponton már szintén saját vállalkozásból élt, ő hozzád egyébként nagyon hasonló volt az életútja, ő mindig, most nem tudom, hát végül is mondhatok, már rég volt, tehát ilyen Vellától kezdve ilyen tök nagy multicégeknek volt mindig ilyen regionális ügyvezetője, meg ilyen, tehát nagyon-nagyon magas pozíció, csíbó, stb. Soproni sörgyárnál volt, behozott egy csomó olyan sört, amit nem szeretek. És ő után átment saját vállalkozásba, földművelésbe, és érdekes, hogy amikor mindenki azt mondja, jaj, de jó, hát akkor nyilván támogatott, és nem, ő kimondottan, dátumra pontosan emlékszem, amikor én mondtam, hogy én abba hagyom az egyetemet, ugye ez 19 évesen jártam, tehát akkor kerültem be az ELTE, nem AJK-ra, mindig AJK-t akarok mondani, a barátnőm jár oda, az IK-ra, az informatikai karra. Uh-huh. Ugye én programoztam gyerekkorom óta, már addigra volt egy félállású ilyen startupban munkám, mint fejlesztő, szóval eléggé beleláttam, és bekerültem az IK-ra, és nem tetszett, nagyon-nagyon sok minden nem tetszett ott az egyetemi léten, nem tetszett ez a progresszió, amit te is mondtál most, hogy mindig azt mondják, hogy na majd a kövi szinten jó lesz, aztán beszéltem a mesterképzésekkel, mondták, hogy majd a kezdő munkánál, de akkor beszéltem, de nyilván én is dolgoztam, meg volt olyan ismerősöm, akkor ők is mondták, hogy hát igen, majd az első 3 év után, és valahogy nekem nem tetszett az a kilátás, amit például apukámon is láttam, hogy oké, hogy van pénzünk, oké, hogy tényleg oda megyünk nyaralni akkor, amikor akarunk, de basszus 50 éves, 45 éves, vagy nem tudom, nálam 30-al idősebb, tehát hogy azért arra elég idős, és már megvan kötve az ember keze, ott azért már, érted, nem mehetsz el csak úgy, ez most egy hülye példa, de nem mehetsz el egy Porsche szalomba egy kocsit venni, mert egy sima kupét, mert úgy vele, hogy oké, de van 3 gyerek, vagy 2 gyerek, meg a feleség, meg. Szóval ez annyira nem tetszett ez a megkötöttség, és nyilván nem volt akkor még alternatíva, de már bennem volt, hogy ha találok valamit, az tetszeni fog, és lesz, ami lesz. És akkor belekerültem egy olyan baráti körbe, akikkel minden olyan nagyon jó vagyok, például Varga Danit egyébként onnan ismerem, akik, az még akkor én önfejlesztésnek indult, de ugye hát ez elég gyorsan elérkezett a szabadság témájához, és hát fiatalként ugye az egyik legfontosabb szabadság, nyilván ami nincsen, az a pénzügyi szabadság, és akkor került a kezembe egy-két vállalkozói könyv, és nagyon megtetszett. Úgyhogy ez a rövid sztori, nem tudom, mennyit meséljek, szívesen mesélek.
Igen, a szabadság az egy jó motiváció, meg tényleg az, hogy szerintem egy tanulság van még ebből, hogy csináltatok egy ilyen önfejlesztő kört, mastermind csoportok, mindegy, hogy hívjuk, de hogy tényleg itt jön az, hogy tényleg olyan leszel, mint a körülötted lévő 5 ember átlag, még ha néha kicsit elcsépeltnek tűnik is ez a mondás, de hogy tényleg nagyon nagy igazság van benne, hogy befolyásol azok az emberek, akikkel együtt töltöd az időt, és akkor abból lettek közös vállalkozások is már.
Igen, közben mindenkinek van ugye más, tehát én ezt erről már beszélgettünk múltkor, igen. Én ragaszkodok ahhoz, hogy legyen legalább egy olyan, ami engem eltart. De például most, hogy az elmúlt mondjuk azt mondom fél év, kicsit több mint fél évvel, ugye nagyon sokat találkozunk, meg beszélünk, és találkozni nyilván nem tudunk annyit, de beszélünk nagyon sokat, és nagyon sok infót osztunk meg a Kovács Laci, Tusnádi Roland, a Balogfarkas Dávid, Dave Wolf, meg én. És nagyon vicces, hogy még ez a fél év alatt is, most nem mondok konkrét példákat, mert ez egy elég specifikus anyagi példa lenne, de hogy nagyon durván látszódik, hogy ez a fél év alatt annyira megváltozott például az én hozzá, és biztos ők is, tényleg a saját oldalmat tudom, hogy egy csomó dologban, amit nekem ők szimpatikusak voltak, így nagyon gyorsan beértem őket. Amit így fél éve nem gondoltam volna, hogy nekem ez akár releváns lenne. Szóval iszonyatosan sokat változik.
Kiátlagolódnak az emberek, egymáshoz igazodnak, nem egy jó csoportban, jó értelemben.
Nagyon jó értelemben. Úgyhogy, és ez nem is csak ment, tehát ez nem is csak pénzügyileg vagy üzletileg, hanem a legutóbb, amikor találkoztunk, mindenki köbben így a elmúlt fél év mentális problémáiról beszélt, nagyon-nagyon privát magán dolgokról, kapcsolatainkról ilyenek, és ott is iszonyatosan látszódik, úgyhogy egyáltalán nem klisés, és messze a legerősebb. Sőt, olyan szinten, hogy megkockáztatom, hogy ijesztően például ezzel a társasággal, akivel annak idén még az egyetem alatt összeismerkedtem, ijesztően ugyanannyi pénzt keresünk. Ijesztően ugyanazok a problémáink a bizniszben, ugyanazok a jó dolgaink a bizniszben, és tényleg nem tudok rá más szót mondani, mint hogy ijesztően hasonlítunk.
Még egy kanyart menjünk ebbe a nemzetközi versus magyar példába, hogy én azt látom, hogy azért én is úgy voltam vele 17-ben, emlékszem, hogy amikor elkezdtem ezt a vállalkozósdit, akkor beregisztráltam a .com weboldalt, és azonnal két nyelvű oldalt, és majd én akkor itthon is, kint is, majd én repkedek ki az ügyfelekhez, aha, és akkor ez egy ilyen szép álom volt, és rájöttem, hogy teljesen szétforgácsolom azt a kevés energiámat is, ami van. És most például úgy vagyok vele, hogy mindent lekapcsoltam, és ugye most csak a magyar, csak .hu domén, minden tartalom magyarul van, és hogy így ráadásul most ugye nem is nagyon tudunk menni, úgyhogy ez legalább nem is foglalkoztat jelenleg. De hogy mindig is ott volt, hogy igen, igen, tök jó lenne azért nemzetközibe kimenni, mert azért mégiscsak anyagilag erősebbek azok az ügyfelek, talán fejlettebbek, érettebbek, jobban megértenek, vagy jobban ott tartanak, mint ahol mi szeretnénk lenni. És hogy én azt tapasztaltam, amikor nekem az legelső, nem azt mondom az egyetlen, de nem volt túl sok, de mondjuk az első londoni ügyfelem, amikor meglett, amikor kimentem tárgyalni, és az első beszélgetés. Kiment a magyar gyerek Kelet-Európából, kimentem az első beszélgetésre, és mint tudom, fél órával később kézbe csaptunk, és akkor megkérdezte, hogy most mennyi pénzt adjon. Hát mondom, ezt így itthon nem nagyon szokták feltenni, igen. Mondom. Esetleg utólag, amikor már lejárt a számlának a fizetési határidője, és rászóltál kétszer, jó, tisztelet a kivételnek, igen. De hogy sajnos azért nagyon az ellenkezője mondjuk a pénzügyi fegyelem, meg a fizetési morál, de hogy teljesen más volt így az a bizalom, ahogy hozzám álltak, és hogy na ez meg nagyon szimpatikus volt, igen. De mégis most én például úgy vagyok vele, hogy először fókuszáljunk a magyarra, és akkor majd van-e fejemben egy ilyen virtuális szint, amit ha elérünk, akkor előveszem újra ezt a kérdéskört. Persze. De hogy neked hogy alakult a nemzetközi, és miért ez lett, vagy miért így alakult?
Hát ez megint egy tök hosszú sztori, de a rövid verzióját mondom el, szóval egy dolognak nagyon örülök az oktatásomban, ami az volt, hogy gyerekkorom óta mi lovagolni jártunk sokat, és ez egy... ezt mondhatom, szóval a Habsburg család leszármazottjáé volt az istálló, és emiatt nagyon sok német volt ott. Na most én németül ugye soha nem beszéltem, soha nem tanultam, ezért gyakorlatilag angolra voltam ugye kényszerítve, és mindig szimpatikus volt az, akik, tehát hogy ugye közelről láttam azokat az embereket, akik mondjuk két idegen nyelven beszéltek, vagy egy apukám is egyébként németül és angolul folyékony, anyukám franciát tanult és angolul, tehát hogy mindig volt egy ilyen része az oktatásomnak, meg amit én láttam példának. És ezért nekem az angol az fejben mindig prioritás volt. Középiskola alatt is, amennyi cserediákkal lehetett beszélni, fogadni, elmenni velük, túrázni, tök mindegy, csak legyek olyan körben, és utána, amikor kikerültem a középiskoláról, akkor is a baráti körömnek egy nagyon komoly része nem magyar volt. Volt egy félig amerikai, félig magyar srác, ami tök jó volt arra, hogy tanuljak, mert ha nem értettem valamit, ő tudott folyékonyan magyarul is, de viszont tudtam angolul beszélni, és elég gyorsan tényleg társalgási szinten voltam, akár üzleti témákban is. És emiatt valahogy az üzleti életben, amit tanultam, nem magyarul fogyasztottam tartalmat, nem magyar számokat hallottam, dollárokat hallottam, eurókat. És valahogy, amikor oda jutottam, hogy akkor tényleg üzlet lenne, nekem nem volt a fejemben...
Volt opció, hogy...
De nem mondom, hogy ez egy jó dolog, majd erről beszélünk, hogy szerintem miért vesztegettem ezzel sok időt, de azért nekem nem volt ott a fejemben az, hogy mondjuk akkor magyar vállalkozóktól keressek szabadúszó munkát. Tehát nekem volt az Upwork, meg a Fiverr, de a Fiverr az nem egy annyira jó dolog erre, de ott volt az Upwork, és én úgy voltam vele.
És ez evidens volt, hogy akkor te ott keresgélsz.
Hát vagy legalábbis nem volt más lehetőség. És amikor az elkezdett bejönni, és mondjuk az első tényleg ilyen nagyon entry level munkám, az $27 per óra volt, amit én kaptam utána. Annál picit több, csak úgy az Upwork levesz. Hát ez még 19. Ami igen, tehát hogy
itthon, az jónak számít,
itthon az egy jó pénz, én is számoltam, hogy úristen, hát az egy kliens, tehát alig dolgozok pár órát neki egy héten, és az $500-600
egy hónapban. Kijön egy minimálbér, egy itthoni minimálbér.
Igen. A probléma ugye az itt kezdődött, hogy na ezután iszonyatosan nehéz. Aha. Tehát amikor ezután, persze egy baráti körben egy-két helyről hallottam, hogy ja, mit tudom én, 50 ezerért PPC-zek itt ott, akkor így, ja, én a ClickFunnels kattingatom össze heti 4, nem tudom, 8-10 órában, és az így jobb, mint egy alkalmazotti fizum mondjuk, ha nettót nézünk, akkor így az egy elég csúnya realizáció, szóval nem nagyon foglalkoztam vele. Ugye annak idején oktatás szinten, tehát azért 4-5 éve, hát nem volt itt üzlet, most sincs olyan üzleti YouTube, majd erről úgy is beszélünk, de hát akkor meg aztán végképp nem volt. Szóval én amúgy is angolul tanultam, na most akkor ugye a webshoppal kezdtük, nyilván mit csinál az ember, tehát hogy most Shoprenter, meg ilyenek most már van, de hogy akkor Shopify volt, és pont ennyi volt a lehetőség. Úgyhogy Shopify-oztam. De hát akkor azt, mit ugye Facebookkal hirdetett, de volt magyar Facebookot, nyilván nem volt. És annyira ráállt a fejem erre, hogy amikor ebből ugye később a szabadúszás lett, meg ilyenek, már nem is kerestem magyar alternatívát. Ugye addigra a Facebook csoportokban tök aktív voltam, Shopify-osokban meg ilyenekben, hogy mi milyen eredményeket generáltunk a sztóriainkkal. Aztán ugye amikor átmentem szabadúszóba, hogy mi akkor ugye eladtunk két webshopot, azt is nyilván dollár összegére adtuk el.
De akkor az egész igazából az Upworkön indult neked?
Tehát utána a szabadúszás, hogy... igen. Aha. Igen. Hát ugye mellette, tehát úgy nézett ki, hogy ez a szabadúszós sztori, ez nekem onnan jött, hogy nagyon szerettem a webshopozásnak a marketingét, de rüheltem mind a mai napig az összes ilyen operatív, adminisztratív, logisztikát megoldani, tehát az egy halál. És azt az akkori üzlettársam csinálta, tehát az király is volt, de én ezt tudtam, hogy magamtól nem csinálnám. És mi, ugye mi közben a közösségben hát benne voltunk, és akkor ez még, tehát 15-16-ban ez a dropshipping közösség, ez így kb. Egy éve indult. Uh-huh. Facebook hirdetés, nem tudom mennyire emlékszem, teljesen más volt, és ez egy ilyen, nem tudom, vadnyugat volt körülbelül az egész. És mivel mi nekünk egész jó eredményeink voltak, és ugye erről én sok emberrel beszélgettem, ezért ott jött egy-kettő ember, figyelj, nézd már rá a hirdetésünkre, vagy mit tudom én, ebben a hónapban én utazok, nem tudnád kezelni, és akkor hát én még nem tudtam, hogy ez egy szakma, de úgy voltam vele, hogy hát persze ne hülyéskedj, most ebben a shopból keresünk ennyit, amellé elkérek egy havi $500, aztán el vagyok. És hát akkor ez lett, most amikor oda jutottunk, hogy akkor el kéne adni ezt a két shopot, ugye akkor én végig gondoltam, hogy mit akarok csinálni. És akkor jöttem rá, hogy hát basszus, a legjobb része, amit szerettem, például a webshopozásnak, az nem a termékkeresés, vagy ilyenek, hanem az, hogy van egy platformom, amin keresztül én a marketing tudásomat gyakorolhatom, és hogyha tanulok valamit, akkor azon a platformon én beleteszem, és látom a megtérülését. Ha elolvasok egy például a Cashvertisingot, egy tök jó ilyen direct response marketinges könyvet, amit amúgy mindenkinek ajánlok, csak sajnos nincsen magyarul, de hogyha elolvasok valami ilyen könyvet, ami praktikai, vagy egy .com secrets például, ugye, Russell Brunson, akkor én azt az e-mailt, amit onnan látok, lefordítom szépen a kis webshopom terméknyelvére, és onnantól kezdve kirakom, és nézd, csináltam egy extra $1,000, $2,000 bevételt, és ezt a részét imádtam nagyon. És mondom,
a fejlesztés építés neked is az.
Így van, tehát egyértelműen
a marketing. Nem az üzemeltetés.
Így van. És tényleg nagyon specifikusan a marketing, főleg a direct response, online marketing. Úgyhogy innen volt egy ilyen áttérés, és akkor hát nyilván utána, amikor úgy döntöttem, hogy oké, akkor ezzel szeretnék foglalkozni, hogy akkor jött az Upwork. Most ugye amellett már volt egy-kettő kisebb kliens, meg egy hónap itt, egy hónap ott, de úgy semmi konkrét. És akkor álltam neki ezt tudatosan építeni, és hát ezt mindenki tudja, aki hallgatja, vagy nézi kamerán, vagy kaphauzon, hogy nyilván ez nem ennyire egyszerű. Tehát azért ez egy nagyon rövid történet, azért itt tényleg egy fél év alsó hangon benne van, amíg jaj, találtam egy munkát, ó, ez azért nem jó, vagy a kliens nem jó, vagy nem kapok annyit, vagy meg se éri, vagy annyi egyedi kérése van, hogy már nincs kedvem se. Tehát, hogy ebben nyilván nagyon sok ilyen trial.
Hát az ügyfelezés van. Az mindig, ez pont még a Gary Vee fogalmazott úgy, hogy az agency az az eating sheets, úgyhogy, és azért van benne valami, hogy vannak nagyon-nagyon hálás sztorik, meg nagyon jó ügyfelek, de előfordul, hogy és az egész a kommunikáció múlik, az együttműködésen múlik, hogy ki milyen lábbal kelt fel. Tehát annyira sok tényező van benne, én is azt látom, hogy egyén együttműködés sikeres lesz-e, és hogy megvan-e tényleg a kémia, mint egy rendes kapcsolatban. Zárójel, én azért megmondom őszintén, nem bánom, hogy volt egy múlt is időszakom, mert amúgy meg tök érdekes, hogy most, sőt nem is volt rövid az a múlt is időszak, hogy ezért nagyon-nagyon sokszor visszaköszön, hogy jól jön az, hogy ott láttam egy 2500 fős bankot belülről, láttam működni, és hogy azért most tudom azokat mondjuk jövedem teljesítmény értékelő rendszerbe, díjazásba, bónuszba, belső folyamatokba, CRM rendszer, stb. De egy csomó olyan terület van, ahol meg látom azt, hogy tudom hasznosítani, amit én láttam egy nagy multiból, és mondjuk ez nem lett volna meg, hogyha ha mondjuk tényleg nem megyek el dolgozni, úgyhogy
persze,
mind a kettőnek megvan az előnye, hátránya abszolút mind a kettőnek.
Ugyanezt, tehát nekem ugye az elején könnyebb volt, mert ugye én csak azt a példát láttam, viszont mondom, hát iszonyatosan sok pénzt és időt lehúztam a lefolyón, amikor oda jött, hogy oké, három embernél többet, hogy a francba kell menedzselni.
Hát abszolút.
Akkor van egy kvalifikáló sales, sem érted, hogy a francba fizet, hát honnan tudja, mert nem csináltam soha ilyet. Mondom, ez az SOP, ugye a Standard Operating Procedure, az ilyen rendszerleírások, ez nekem egy ismeretlen fogalom volt, mondjuk azt mondom, két és fél évvel ezelőttig. Tehát, hogy ezek azok a dolgok, amiket meg te nyilván onnan látsz, és nyilván neked viszont az alsó felét kell hozzárakni, és abszolút. Neked meg ugye az ismeretlenebb. Szóval aztán mind a kettőnk megvan van előre hátrány.
Ja, szuper. Na, szerintem menjünk tovább, a következő nagy területre, tartalommarketing.
Let's go.
Egyik kedvenc témakörünk, és ugye te is azért elég masszívan gyártod a contentet az internetre. Mi a mostani stratégia, amiket csináltok most?
No, ez azért tök király, mert pont tegnap a InPodcastemben a Marcinko Ágival beszéltünk, szerintem te is ismered, iszonyatosan nagy PPC-s, uh-huh. egy nagyon király PPC-s ügynöksége van, és valahogy efelé terelődött a téma. Szóval ez nem egy tök jó praktikai dolog is, mert ugye eddig beszélgettünk a hozzáállásbeli különbségről, és majd erről, ha lesz időnk uh-huh. beszélni, és ez egy érdekes téma, de nem feltétlenül használható azonnal, inkább csak ilyen, ezek érdekes emberek. A tartalom marketing szerintem tényleg az, amit iszonyat könnyű elkezdeni, és mindjárt akkor elmesem, hogy mi nagyjából hogy csináljuk, de hogy mindenki azt fogja ezek után mondani, hogy ja, hát ez így, semmi extra. És erre neked is egyébként van, és az egyik legjobban teljesítő YouTube videód, még minden mai tudom, ami ezekkel foglalkozik. Nem véletlenül, mert iszonyatosan nagy igény van rá, ugye itt bejön az ön márka fogalma is, ami ti konkrétan azzal foglalkoztok ugye egy csomó kliensnél, hogy a márkát építetek neki. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon, hát nyilván egy mély téma is, szóval nem tudom, majd kérdezkes bele, szívesen mesélek, de ugye alapvetően nálunk a videós tartalom. Tehát én
igen, mert
tartom.
Ugye egyik közös kedvencünk, a Gary Vee mondja azt, hogy igazából napi szinten ilyen 50-60-80-100 darab apró pici kontentet kéne kitenni és szétfröcskölni a világba. És hogy én azt látom, hogy nagyon sokaknak ez is problémát okoz, hogy egy, túl sok vagyok, azt gondolják, kettő, mit kommunikáljak, hogyan, milyen formában, nem merek videót csinálni, mert mit fognak gondolni rólam. Tehát szerintem ezeken menjünk végig, hogy mit csináltok, mennyit csináltok, hol érdemes ott lenni. Jó. Szerinted ma? Okay. Mi a ti stratégiátok?
Pont ennap gondoltam végig, meg beszélgettem végig, úgyhogy ez megvan.
És nem beszéltünk össze pedig.
Így van. Hát figyelj, most nézd, azért mindenki kezd rájönni, hogy ez a jövő. Akármennyire ez már külföldön a múlt, azért itthon ez még nagyon-nagyon alul használt, vagy alul szolgált ez a piacnak ez a fajta, nem tudom, oldala, vagy nem tudom, ez nem egy külön piac nyilván. Alapvetően ugye hát az első, ami talán itt mindig feljön, ugye én videónál, akár hangnál is, a legtöbb ember fél tőle, tehát nyilván mindenki szívesen írna, ez nálam specifikusan soha nem volt így, én már elnézést, de rüheltem írni, tehát én kevés dolgot utálok annyira, mint írni egy oldalszöveget. Tehát én attól falra mászok. Beszélni meg, ahogy mindenki hallja, eléggé szeretek. Csak meg kell tanulni rendszerezetten meg magyarul. De nekem valahogy ez a
nagyon sokat lassult, engem még visszajelzés, nagyon sokat lassult el.
Kevesebb koffein. Nem, amúgy.
Nem, de tényleg. Tehát régen annyira gyorsan pörgött az agyat, hogy én sem tudtam követni. Igen. Kb. És hogy sokkal lassan megfontoltabb vagy most már.
Hát meg felvétel miatt is igyekszem, de azért bele kellett tanuljak. Azért barátnőmtől néha van olyan, hogy most menjünk vissza 5 gondolatra, Henrik, ott tartottunk.
Kihagytál egy-két mondatot így fejben.
Igen. Na, de visszatérve, szóval a videó. Legfontosabb része a videónak. Tehát ez ilyen nagyon basic marketing, tudom, de tényleg elfelejtjük, hogy minél több érzéken keresztül kell kapcsolódni azzal, aki lát, hall, tehát aki a tartalmunkat fogyasztja. Lehet írásban is persze, de írásban bizalmat építeni 10-szer annyi idő lesz, 10-szer annyi egységet kell beletennünk, mint ugye, hogyha személyesen csináljuk. Személyesen vanonban leülnék valakivel, aki az én célközönségemben van, és amúgy például íráson keresztül is bírna engem, az valószínűleg egy 10-15 perc alatt legnagyobb fanom lenne. Most, hogyha ezt tegyük fel, hogy ezt el lehet ugye írni írásban is, ez valószínűleg nem egy 5-10 perc, akár 15 perces blogcikkből állna, hanem mondjuk fél évbe abszolút, kerülne. Abszolút. És ugye a tartalom marketingnek igazából ez a lényege az én világomban, vagy az én világnézetemben, hogy valahogy ezt mimikáljuk. Na most élőben ugye nem lehet, főleg tavaly, én nem véletlenül szeretek, tehát tényleg imádok előadni a Corvinustól kezdve, BGM, tavaly nagykövetségen is adtam elő, tehát valahogy van egy feelingje annak is, amit nem lehet helyettesíteni, de ahhoz minél közelebb kerülni. És hát azt nem ússzuk meg, ugye az videóhang, ennél még királyabb, többek között ugye a Clubhouse-nak a sikerének az egyik indoka is, az élő, ugye az a még közvetlenebb. És hogyha minél közelebb tudunk kerülni az eredeti kommunikációs formához, amit mimikálni próbálunk a tartalommal, ami ugye a személyes, annál sikeresebb lesz. És ugye szerintem ez a legfontosabb dolog, amit mindenki kihagy, hogy fontos, hogy legyen tartalom. Fontos, hogy persze legyen írott verzió, vagy csak hangverzió, például egy podcastből, de nálunk az alapelv, amit én követek, az a videó. Mindent videóra építünk, ez most már
meg az, hogy ez nem lehet fékelni, tehát nem lehet kamúzni, mert egy blogcikknál simán lehet az, hogy nem te vagy, de egy videóban te beszélsz. Jó, bár mondjuk ott is vannak már különböző technikák, hogy ráteszik az arcodat, már bármire, de hogy alapvetően te vagy, és hogy én is azt gondolom, hogy a bizalomépítéshez a legjobb, mert megismernek, igen, a mimika, a gesztikuláció, a hangsúly, hanglejtés, minden látszik, minden átjön. És én is azt gondolom, hogy a bizalomépítésnek az egyik leges
persze, meg
eszköze.
Pont, hogy kiemelted.
És nincs mitől félni, tehát hogy így...
Igen.
Mitől félnek általában? Igen.
Hát van, most erre mindjárt kitérünk, de pont ezt akartam mondani, tehát hogy ugye ez, hogy gyorsan beszélek, ez mindig mindenkitől visszakapom, de ez nekem egy tök fontos dolog, nyilván van egy szint, amit nekem meg kell tanulni, kontrollálni. Az, hogy eléggé össze-vissza beszélek, magyarul, ragozás, mondatszerkezetök, ez a konkrét szakszavakig. De pont ezért király a videó, mert egy blogcikkbe ezt kijavítaná valaki. És annyira nem engem kapna, hogy amikor utána mondjuk ő a kliensem lesz, hogy megvesz egy kurzus, gondolj bele, tetszenek neki a blogcikkeim, megvesz egy 100 000-es kurzus, és azt látja, hogy a hülye 24 éves gyerek, érted, ezüst hajjal, ott ül a kamera előtt, és így beszél a dolgokról, félig magyarul, félig angolul, ezt én se akarom neki. És ezért szerintem ez egy tök jó dolog, hogy így van, meg ugye ez kvalifikálja, vagy diszkvalifikálja az embereket magától. Uh-huh. Ugye screen elemezzel gyakorlatilag őket, és megadom nekik azt a lehetőséget, hogy megnézik, sokan mindig, hát most már nem, de az elején ugye sok olyan kommentet kaptam, hogy ez nem szimpi, az nem szimpi. És ezt tudom, mindenki ettől tart, hogyha elkezdi fölvállalni saját magát, és azt kell ezzel kapcsolatban megérteni, és ezt én mindig, nem tudom, én ezt pozitívként vettem, nyilván vannak a trollok, de azokkal már nem kell foglalkozni, de hogy tök király, tehát akkor nem vesztegettünk el időt ezzel, figyelj, keres valakit, de csomó olyan van, akinek nem szimpi a korom. Ott vagy te, nyugodtan nézen téged, veled valószínűleg jobban tud kapcsolódni. Ez nekem is win, mert nekem nem kell valamit csinálnom, amit én nem szeretek, nekem nem kell önmagamból feláldozni valamit, amit nem akarok. És neki is finn, mert talál valaki mást.
Kiszelektálja a piacot saját.
Így van. Szóval szerintem ez egy nagyon fontos dolog, és akkor hát a következő, tehát hogyha videóról van szó, meg ugye általában a tartalomról, ugye ez egyik legnagyobb szerintem, amitől mindenki fél, és ezt nem lehet kikerülni, ezt meg kell tanulni, de megint csak azt mondom, hogy bár mindenki tart attól, hogy oké, de milyen visszajelzést fogok kapni, azért ezt nekem elég gyorsan fel kellett fogja, meg ez mindenkin látom, aki most kezd vállalkozni, hogy oké, lehet, hogy sok hideget és meleget fogsz kapni, de basszus, ha vállalkozó akarsz lenni, erről fogsz az egész életed.
Abszolút.
És akkor most mindenki, én is azt hittem az elején, hogy na majd akkor kapom a sok hideget, ha fölrakok egy videót 100 megnézettséggel. Érted? Nézettséggel. Majd próbáld ki azt, milyen, amikor kiderül, hogy csináltál 50-100 milliót, csinálsz egy olyan videót, amivel a fele ember nem ért egyet, addigra sokkal többet érsz el, nyíltan beszélsz a pénzről, hogy az mennyi embert fog triggerelni.
Hát meg eleve, hogyha véleményed elmondod, meg szerintem az, hogy ha véleményt mondasz, az már önmagában olyan, hogy bele tudnak kötni, mert...
A persze.
Viszont sokkal gyorsabban tudsz menni előre. Tehát azért megnézzük, hogy most az elmúlt, nem tudom, egy-két évben, amik kinőttek a földből csatornák, fókuszcsoport például az egyik legjobb példa, ő igazából tényleg az egész szinte véleményre épül, és véleményét mondja el különböző dolgokról, akivel nagyon sokan egyetértenek, van, aki meg nagyon nem ért egyet. És hogy alapvetően nyilván így, hogy benne van a személyiség és a vélemény, úgy valószínűleg sokkal-sokkal gyorsabban lehet menni előre, mintha diplomatikus vagy, az lehet, hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon középen vagy, és próbálsz megfelelni, vagy úgy hogy mindenhova szépen mutassál azért valamennyire. Nem tudom, mind a kettő lehet stratégia. Én ugye inkább az utóbbit követem, tehát én sokszor ugye nem is feltétlenül a saját gondolataimat közvetítem, én azért szeretem az interjút, mert mi most csak beszélgetünk. Tehát, hogy, és közben szépen benne van az érték, és beletesszük a személyiségünket, de szerintem pont ez egy olyan eszköz mondjuk a videózásra is, ami elveszi azt a nagyon éles élét ennek az egésznek, hogy te most így full telibe egy lencse közepét szugeráld, és akkor na mondd a tutit.
Meg ott máshogy kell beszélni.
Mert mi most csak beszélgetünk, igen. És hogy ez sokkal-sokkal lazább, mégis benne van az érték, és ugye most ezt éppen fölvesszük 4 kamerával, megy vágottam majd különböző csatornákra, és közben élőben streameljük egy új felületre. Tehát, hogy... És így közben, ha belegondolunk, hogy most itt tévét, rádiót, mindent itt csinálunk, itt van a zsebünkben, itt van előttünk, amihez mondjuk 30 éve senki nem fért hozzá, és hogy milyen beruházás, milyen technika igen. kellett hozzá.
Igen, akkor egyébként ezzel kapcsolatban majd visszatérhetünk a félelmekre, csak ugye a kövi, amit kérdeztél, hogy praktikusan tartsuk az egészet, hogy ugye mi hol vagyunk, és erről tennem nagyon sok szó esett az Ági valamikor, erről beszéltünk, mert ugye az ő ügynökségét ott híres arról, hogy tényleg TikTok, Way, Spotify, tehát olyan platformokon hirdetnek, amiket még én se láttam életemben egy hirdető felületét, És nyilván ez mind jól hangzik, ugye jól hangzik az, hogy ennyi kamerával, hogy Clubhouse, hogy interjú, hogy podcast, és stb. De azért ennek megvan az a hátránya, hogy ugye egyből beleugrik mindenki, aki most kezd, és ezt tökre szeretném kihangsúlyozni.
És nem a kütyű múlik, igen.
Tökre szeretném kihangsúlyozni, hogy válasz egyet. Annyi olyan vállalkozás van, például Tölgyesi Zsófi, névről biztos te is ismered, és ugye neki a Facebook csoportja a vállalkozás közepe, és tök király, amit csinál. Tehát ő nem csinál olyat, ami neki nem önazonos, és ugye az ő fajta modelljében nyilván ez tök fontos, de tök sok olyan példát látok itthon is, és nemzetköziben is, akinek tényleg egy platformja van.
Egy fő. Igen.
Egy fő, és arra fölépített egy tök király bizniszt. Például Tusnádi Roland a másik. Tusnádi Roland azért soha nem volt egy nagy youtuber. Volt egy időszak, amikor sokat youtubozott, de azért látszik, hogy neki nem az a fő. És most ugye idén megint neki álltak komolyabban, de a Tusnádi Rolandnál, hogyha valaki volt valami élő esemény, akkor nagyon látja, hogy nála van egy, ő abba iszonyatosan jó, hogy törzset épít, de tényleg az a marketing definíció szerinti tribe-ja van, akik tényleg követik a szakadékról leérted. És ezt nagyon nehezen kommunikálod le, és mégis egy annyira egyedi és sikeres vállalkozást épített, amit tényleg ő száll. Tehát ha találkozol Tusinak egy kliensével, így egyből megmondod, hogy a Tusi kliense, érted? És szerintem ez csak azért mondom el, hogy ellensúlyozza, mert nagyon szívesen beszélek én arról, hogy gyártunk mikrotartalmat jelenleg különböző platformokra, és a csapat, és a rendszer, és a irányelvek, és mit csinálnak nélkülem, és fú de fasza, és felépített. Iszonyatosan jó téma, nagyon imádom csinálni.
Csak meg kell kezdeni először, és csinálni kell.
Csak nem szeretném valaki azt így, hogy így kell kezdeni, mert nem így kell kezdeni. Én kezdésnek, így praktikai tanács, akár ezt a pár percet ki lehet vágni, inkább úgy mondom el. Praktikai tanácsnak mindenképp azt mondom, nekem ez volt a legbeváltabb formula itthon, ez specifikusan Magyarországra. Ha PPC-zni akarsz, akkor azzal meg lehet gyorsítani, nem kötelező. Csinálsz egy YouTube csatornát, hogy legyen tartalmad, onnan lesz a, tehát az lesz a tartalmad. Szétvághatod később, ha akarod, vagy írott formában valaki megcsinálja, de a YouTube az alapja. Oda egy 5-15 perces videók heti háromszor. Ha tudsz, akkor többet, de azért általában kezdetben az nagyon sok energia. De heti három tartalom oda. Emellett a közösségedet gyűjtsd egy Facebook csoportba, és hogyha PPC-zel, akkor ez gyors is meg az, hogy egy e-mail listát hirdetsz, és azért cserébe, hogy feliratkoznak, kapnak valamit. Ugyanis nekünk ugye így működik mind a három vállalkozásunk, és nagyon gyorsan tudunk nőni emiatt minden máshol, hiszen az e-mail listáról, az e-mail listának és a Facebook csoportnak küldjük be a YouTube videókat.
Visszahozod őket.
Így van. Ugye ezt a YouTube imádja, hiszen ugye session startolsz, ugye ez egyik legnagyobb pozitív pont a YouTube algoritmusban, hogy azt látja, hogy ez a lassú Henrik, vagy a webshopom lesz, vagy a zárt pozíció, ez mennyire egy jó arc csatorna, hiszen ez felhoz minden egyes feltöltésével 100, 200, 300 embert, aki abban a pillanatban nem is YouTube-ozott. Hát küldjünk már neki több forgalmat. És ezt azért mondom el, mert ez három olyan csatorna, ami szerintem mindegyik részét a tartalom marketingnek lefedi. Ugye az e-mail az a biztos. Nem igazi olyan értelemben, hogy nem lesz soha 90%-os open rated.
De az a tied. De az nem függ semmilyen platformtól.
Az original. Tényleg. És tök király, mert sziasztól kezdve mindenre tudod használni. A Facebook csoport ugye az a közösség, az az élő vagy közvetlenebb kommunikáció szerintem, és abban azon belül tudsz live-olni, persze, ha szeretnél, de ha akár csak annyit csinálsz, hogy egy-egy kérdező posztot felteszel egy héten, már ott olyan, nekünk is olyan posztjaink van, például a webshopom lesz be, hogy ilyen nem tudom, 1000 valamennyi komment érkezett rá az elmúlt fél évben, tehát hogy brutális az a, és akkor a live-okról meg ilyenekről ne is beszéljünk. És ugye itt jön be a YouTube, hiszen a YouTube-ra ugye tudod küldeni mind a két forrásból az embereket, a trafikot. És emiatt egy ilyen nagyon király kis pozitív spirálba kerülsz be, ahogy ugye, ahogy nő a YouTube-od, úgy nő a Facebook csoportod, de ugye közben az ismertséged nő, több ember van az e-mail listán, és így spirálozik föl. És ez azért mondom ezt, mert ez nagyon gyorsan megcsinálható, tehát ez nem kell.
Csak tudom, mi a baj ezzel, és amiért nagyon sokan nem vágnak bele, hogy azért az be kell látni, hogy a videónak a mondjuk a produkciós költsége, vagy az idő ráforítás, meg a vágás, ugye ha nem értesz hozzá, akkor ki kell szervezni, azért az nem olcsó. Az eszközök nem olcsók, oké, bár már elég egy telefon hozzá, de azt is hozzá kell tenni, hogy ezt túlmisszifikálj ezt az eszközigényt sokan, de mégis azért a produkciós költsége nyilván sokkal magasabb, mint egy szövegnek, amit mondjuk megírsz, és hogy ez nem térül meg rövid távon. Tehát, hogy itt szerintem nagyon sokan azért nem mennek ebbe bele, mert ez egy fél éves, egy éves, másfél, két éves játék, amikor ezt már full stabilan látod, és tudsz rálapozni. Nekem ugye eltelt, most lesz 4 éves a csatornám, képzeled, egy hónap múlva. És csak 5000 feliratkozón van, csak. Hát azért az egy fél aréna, tehát igen. Hogy azért pont most készülök az 5000-es videóra, és hogy gyűjtöttem össze, hogy 5000 ember, az a fél Budapest sportaréna, vagy Pap László sportaréna félig. Vagy hogyha mondjuk 5000 ember tartja egymás mellett a másfél méter távolságot a járvány miatt, akkor a körúton végigérne a sor.
Wow.
Tehát, hogy így... Tehát ez egy tök nagy dolog, de hogy mégis ahhoz képest nyilván vannak sokkal nagyobb csatornák, de, és itt van egy nagy tévhit szerintem, hogy lehet, hogy csak 5000 feliratkozó, de az hoz nekem minden hónapban 20000 megtekintést, igen, mert a látogatóknak a kb. A háromnegyede az nem feliratkozó. De mégis az algoritmus miatt megtalál. És most már mondjuk 4 év után a megkereséseimnek több mint a fele, de szerintem 65%-a, az valahogy a videóknak köszönhető. És ez, amit szerintem nagyon-nagyon sokan nem értenek meg benne, és keresik a rövid távú ROI-t, a rövid távú megtérülést, hogy most elköltöttem 1 forintot, akkor nekem abból legyen 2, mondjuk következő hónapban, de a videó az nem így működik, és hogy így, és érdemes beletenni tényleg azt az 1-2 évet, mert utána egy tök stabilan megvan, az a tied, azt nem veszi el senki, és hozza a forgalmat neked folyamatosan.
Meg egyébként, és erről nem beszélnek annyit, de hogy tehát egyrészt ugye erről beszéltünk, de erről neked van egy tök király videó a csatornám, sose tudom a címét, de tudom, hogy te erről csináltál egyet, hogy azért elég olcsón el lehet kezdeni videózni. Tehát tényleg egyébként egy sima telefonnal.
Egy telefon és egy mikrofon hozzá,
de egy mikrofon se kell sokszor.
Mondjuk a hang szerintem az, amiről érdemes odafigyelni, mert tényleg arra érzékenyek az emberek, én amikor kaptam kommenteket. Kedvest az elején az a hangminőség miatt volt, és egyet is értek, mert tényleg az mondjuk az élvezeti értékét sokat ad, de ma már mindegyik okostelefonnak a kamerája elegendő, igen, ahhoz, hogy elindulj el.
De nem azért múlik. Mondom, hogy nekünk volt olyan, amit például telefon mikrofonjával is ment ki, most nyilván nem értékeli a közönség, de arra, hogy az első 5-10 videót megcsináld, mindenki, ha jó a tartalmad, mindenkit azt fogod kapni, hogy figyelj, tökre tetszik, csak ezen javíts már, légy. Most egy ilyen...
Jó, hát ehhez a szinthez csiptető... nekünk most 4 év kellett most ehhez, ahol, igen, most tartunk, hogy tényleg van egy, mit tudom én, kb. 2,5 milliónyi cucc itt van körülöttünk, de nem kellett hozzá nekem. Én mindig azt elmondom, hogy az első 100 videóm, az nekem a régi, még egy 3 évvel ezelőtti, 4 évvel ezelőtti telefonommal készült.
És bőven
100 kire. Videó. És arra jó volt, hogy a gátlásokat leküzdjem, és, igen, arra jó volt, hogy elinduljak, és amikor már tényleg láttam, hogy basszus, ez megéri, ezt akarom csinálni, na akkor kezdtem el fejleszgetni, igen, és belefektetni.
Meg ugye azt mindenki elfelejti, de mert ugye most mindenki, aki itt nézi, hogyha ti, most egész sokan vagyunk Clubhouse-on, de mindenki, aki ezt nézi, meg hallgatja, ugye feltételezem, hogy többsége ugye fogyasztja a tartalmat, és nem gyártja. És pont ez a gátlások, de nem csak a gátlások, hanem az összes technikai része, nem kamerás technikai része, hanem személyes technikai, igen, része, az előadásmód, a hangod, a stb. Ugye most visszahallom magamat, ezért nem beszélek annyira azon a hangon, de nem akarok hangosabban beleveszélni, mert félek, hogy megöljük a rendezést. De ugye ezt te is tudod, hogy azért videón, hogyha beállsz egy kamera elé, és tudod, hogy azt a 10-15 percet úgy fogod, vagy fölmész egy színpadra például, az egy nagyon más hangképzés, egy nagyon más mimika, mindent ugye túlzásba viszel, hiszen amit kamerán csinálsz, annak a fele, harmada fog nézésben visszajönni.
Hát, vagy ha nem csinálod túl, akkor ilyen kis gyengúci
hát
lesz az energiaszint.
Hát a simának a felét kapod meg.
Így van, így van.
Most
így
ugye
van,
a legtöbb embernek, ugye ez körülbelül a normális beszéd, de most amikor te ugye ebből visszakapsz a felét ugye kifele.
Abszolút.
És nem tartasz akkor a szünetet, nem úgy gesztikulálsz, nem vagy annyira hangos, vagy ha boldogan mondasz valamit, nem annyira, tehát ez a monoton hangnak a felét kapod vissza. És ugye ezt tökre meg kell tanulni, és ugye ezért mondom, hogy például persze fontos a mikrofon meg ezek, de úgyis az első 10-20 videód olyan lesz, hogy csak fogod a fejedet majd, hogy úristen, hát nem csodálom, hogy nem nézi ezt a szerencsétlen senkit, ja, a képernyőn.
Csak csináld.
És ezért tök fontos, hogy bele kell kezdeni, ezen át kell esni, meg kell tanulni, vissza kell hallani, hozzá kell szokni a saját hangodhoz, a saját arcodhoz, ugye mi fordítva látjuk a saját arcunkat, mint ahogy a videón fogjuk látni, ugye a tükrök, máshogy működik ugye a dolog, sima optika izé. És ez tök fontos, hogy hozzá kell szokni szerintem, mert ez tökre benne van mindenkiben. Úgyhogy ez a legfontosabb része, ez akármilyen klisésen hangzik, hogy kezdjétek el, és igenis szokjatok hozzá, hogy így nézek ki kamerán, így nézek, ilyen hangom van kamerán, hogy jap, tényleg kis szürke egér hangom van, hogyha nem figyelek oda, és fura leülni egy kamera elé, és hangosan bejelentkezni, hogy sziasztok, mai videó, blablabla.
És azt nem szabad elfelejteni, hogy egyrészt sosem lesz tökéletes, és hogy pont attól lesz emberi, hogy nem tökéletes. Igen. És szerintem, hogy ezt kell elengedni, ezt a maximalizmust, és hogy ki mit gondol, le van szarva, hogy ki mit gondol. Milyen platform esetleg, amivel ti is most kísérleteztek, ugye pont neked is ez a videós IGTV. Podcast, neked is elindult, Instagram TV, nem tudom, mik a tapasztalatok ezekben, vagy mi a preferencia, mi a sorrend, mondjuk, ami fontossági sorrend, ahogy mentek.
Igen, ugye ez igazából tartom azt, amit az előbb is mondtam, csak akkor erre adok egy élő példát az én életemből. Szóval videó mindennek az alapja, YouTube az alapja, és amikor oda kerültünk, hogy podcast, ugye nekem ebből fönt van, veled is úgy vettük fel azt a részt, hogy először csak Zoomon keresztül, tehát nem ugrottam egyből bele, nem vettem még egy Sony kamerát, mit tudom én, mondjuk 3-400 ezer forintért, nem vettem két drága mikrofont csak azért, hanem nézzük meg, hogy van-e értelme. Fölvettem azt hiszem 5 vagy 6 részt, annál többet, de 5 vagy 6 ment ki, és amikor azt láttam, hogy oké, tudom, mit ez. Ebben látom a fantáziát. Akkor mondtam azt, hogy jó, akkor ebből csináljunk rendes részeket. Oké, akkor az lesz a hétfői rész. Amikor, és ezen a ponton még mindig nem volt semmi, amit most látnak, vagy pár hét múlva mondjuk, hogy esetleg egy videót megnézik, addigra látni fogják, hogy napi tartalom van, klippeket osztunk meg, tovább sztoriba, külön sztori verzió, stb. Ez még mindig csak az volt, amit én saját fejemmel könnyen átláttam. És ahogy azt éreztem, hogy oké, most már ez is streamline-oltam megy, akkor mondtam azt, hogy tudjátok, mi is kacok, összeraktam egyik reggel egy content marketing naptárat, egy újat, ez a pillár content, és ebből én legyártottam a rendszer leírást, 20 oldal, kb. Annyi nincsen, 15, hogy hogyan csinálunk egy podcast interjúból, 3 vagy 4 másik YouTube videót, ugyanazokat hogyan disztribútáljuk IGTV-re, abból milyen videót kell csinálni sztoriba, hogy az IGTV-t promózzuk, akkor mit küldünk ki, mire, mit nem, de ez egy nagyon hosszú folyamat volt, és ezért mondtam az elején is, hogy nyilván, hogyha ezt nézi meg valaki, akkor ilyen, úristen, én nem tudok ennyi videót csinálni. Hát nyilván én sem. Tehát, hogy nekem ugye van egy biznisz mögöttem, ami termel pénzt, akkor is, ha ezt megcsinálom, és akkor is, ha ezt nem csinálom meg. Ebből most már egy részét visszafektettem még több felszerelésbe. Van egy olyan videós csapat, aki az a pár basic videón van bejáratva, hiszen az a fontos, de amikor éreztem, hogy nekik már az megy, amikor a tartalommarketingesem átlátja a 3 márkát, amit én nyilván átlátok, de hát nem ővé a biznisz, tehát hogy ő fél éve mondjuk benne van. Érted? Amikor azt érzem, hogy már az egész rendszer kész van erre, akkor teszem hozzá lépésenként. Most jelenleg ugye így működik, gyakorlatilag a lényege ugye ez a Gary Vee-s modell, amit azóta itthon is sokan csinálnak, ti is egyébként tudom csináljátok, hogy ez hát a mikrokontentelés.
Mi is most kapcsolunk rá, mert ugye nekem is a saját csatornám az most már azt mondom, nagyjából oké, a céges most indul, és az üzlet és utazás mint önálló brand az is ugye, az is hasonlóképpen fog felépülni, úgyhogy abszolút óriási lehetőség van ebben.
Igen, úgyhogy tartom a marketingről ennyit, nagyon-nagyon alul használt a YouTube itthon. Azt most mondom mindenkinek, hogy rá lehet keresni nyugodtan tényleg ilyen nagyobb keywordokra, amit én is mondtam, hogy nekünk ugye tudom, hogy benne van. Yeah. Például az egyéni vállalkozó, és ott van egyébként nagyon, de én őszintén nem szeretem azt a videót, ami kijön, és ott van basszus a Danival, hogy beszélünk 40, és olyan szar statisztikája van annak a videónak, hogy olyan katasztrófa, de olyan szinten előre. Nem csinál senki egy havi. Mi abból minden hónapban szerintem összegyűjtünk egy ilyen 500 plusz megtekintést. Csak abból az egy videóból.
Na, csinálok is egyet, majd befejezzük, hogy csinálok erre a keywordre egyet.
nyugodtan.
Kedvet kaptam.
Facebook hirdetés, webshopba beírod, és nem azért, mert akkora zsenik vagyunk, és nem azért, mert egy millió feliratkozós influencerek vagyunk, érted? Hanem csak egyszerűen ennyire alulszolgált.
Abszolút. Hát meg ugye azt nagyon sokan elfelejtik, igen, hogy a YouTube az egy search engine, az egy keresőmotor, míg az összes többi az egy feed, ahol az egy pillanatkép. Igen. A Facebookon nem fogsz egy éves tartalmat már látni, sőt egy hetes se nagyon. Igen. Az egy pillanatkép, de pont ez a lényege, hogy a YouTube az meg egy könyvtár, amiben ugye keres az algoritmus kulcsszavak minden alapján, és hogy zseniális.
Ezért is éri meg belefektetni, meg ennyit visszacsatolnék.
Abszolút. Na, nekem igazából egy záró kérdésem lenne, hogy így mit csinálnál másképpen? Mit tanácsolnál most a 19 éves önmagadnak?
Mindent.
Mit csináljon másképpen a fiatal Henrik?
Hát, szóval most ezt így reflexióként el tudom mondani, de azért ez szerintem az őszinteség kedvéért nagyon fontos, hogy amúgy semmit. Ez ilyen tudom, nagyon klisé válasz, de hogy én örülök, hogy itt vagyok, és kellettek azok a hibák, kellettek nekem ugye az egómmal volt mindig problémám, és nekem kellett az a küzdelem, hogy keresztül menjek, mert nem tudsz ezen akkor váltott. Tehát, hogy ezt te is tudod, nem úgy működik egy hiba, hogy észreveszed, jaj, hát ez tényleg nem jó, hát akkor egyből váltod. Nem. Nyilván ahhoz pofára kell elégszer esni abban a dologban, hogy utána benned feljöjjön az a vágy, hogy tudod mit, én tényleg nem akarom így, vagy nem akarok ilyen ember lenni. És például a kapcsolatomban is most már ugye másfél éve zárt kapcsolatban vagyok. Tök sokat segít egy vállalkozásban, ha jó partner van melletted, de nem tudnék ebbe benne lenni, hogyha nem lett volna meg az a szingli időszakom, amit persze most visszanézve ezért mondom, hogy tudnám azt mondani, hogy majd a csajokat hagyd későbbre, aztán érted, hogy engedd el, csak foglalkozz a bizniszzel, de nem lenne őszinte válasz, mert egy fontos
rész. Ki kellett pipálni azt így is. Ja.
Szóval most ennek a tekintetében azért válaszként mindenképp nem is tudom, alázat vagy tisztelet mások iránt, nem mind a mai napig nagyon sok dolgot nem tudok tisztelni, szóval talán nem is tiszteletet mondanék, de szeretet mások iránt. Tehát, hogy attól még, hogy nem nézek fel arra, amit csinál, vagy szerintem rosszul csinál sok dolgot, attól még igenis el lehet fogadni a másikat, mint ember is. Ez megint csak ugye nem a másiknak, tehát ez nyilván nem arról szól, hogy annak az embernek bármi baja van. Ez az én saját önbizalmamnak a hiánya volt. Ugye az érzelmi skálán, ugye ez az első ilyen önvédelmi mechanizmusunk, hogy persze, hogy nem bennem van a hiba, nem én vagyok kevés, hanem azt az egy dolgot kiemelem a másikból, ami rossz, és akkor nagyon könnyen megmagyarázom, és elfelejtem azt, hogy velem van a hiba. Tehát mondom, ezen végig kellett nyilván menni, és még most is bőven benne vagyok, de ebbe örültem volna, hogyha láttam volna konkrétabb példákat, vagy nem, de hát nyilván ez az akkori társaságomat, az akkori fejlődésemet mutatta, és ez szerintem egyébként mindenkinél benne lesz, amikor, tehát most bocsánat, de 19-20-21 évesen nem voltam én mentálisan kész arra, hogy mondjuk havi 1 millió forintot hazavigyek. És amikor csináltunk egy 15 milliós hónapot, tehát teljesen, az agyam nem volt ki, tehát hogy annyira keresi a helyét, hogy ezzel az infóval most mit csináljunk? Tehát, hogy érted, nem? Szóval, hogy ennek volt egy ilyen része, ami ezért mondom, hogy nem sajnálom, nyilván az embereket, hogyha ezen keresztül megbántottam valakit, vagy ennek persze azt igen, de hogy ez egy fontos része volt az időszaknak, ettől függetlenül jobban örültem volna neki, hogyha ha ezt korábban belátom magamtól. A másik az a pénzkezelése nekem. A családi modell, és ez ilyen szempontból kimondottan szerencsés vagyok, mindig az volt, hogy csináljunk több pénzt, hogy el lehessen költeni. Tehát, hogy nem kellett soha spórolnunk, nem kellett. Tehát, hogy ez nekem nem volt egy prioritás, és olyan barátoknál, akiknél ez fordítva volt, ott tökre irigylem, hogy mennyire jól bánnak a pénzzel. Nekem ez egy tök nehéz dolog, mert én nagyon kényelmesen elköltök sok pénzt egy hónapban, és nem érzem azt, hogy komfortzónámon kívül vagyok. Ha elmegyek egy nagyon drága étterembe, én tökre otthon érzem magam, mert gyerekkorom óta jártunk olyan helyekre, és érted?
Jó, de megdolgozod, érted? De ugye ez a másik fele meg, hogy megcsináltad, megtermelted, megdolgoztál, érted? Tehát, hogy akkor meg hát igen. Miért ne tehetnéd meg? Úgyhogy szerintem
ez... Na igen, csak ezért mondom, tehát amit máshogy csinálnék, az mindenképp az lenne, amiben például most benne vagyok, hogy élet költségcsökkentés. Tehát, hogy persze jó az, hogy utazzak, vagy albérletbe lakjak, vagy
ilyenek. Erre jó az a járványos helyzet, mi most nem lehet utazni legalább.
Igen, igen. Én nem voltam most már egy ideje utazós, de alapvetően tényleg ez a második ilyen dolog, hogy jobb lett volna szerintem, ha nem is minden pénzt félretenni, de legalább aktívan fókuszálni arra, ami nem szexi, tehát 19-20-20 még mind a mai napig nem egy szexi dolog, érted, az éves bevételet 10%-át félretenni, mert mennyi extra pénzed lesz belőle, de sok. De amikor most visszanézem az elmúlt 5 évet, hogy ja, hogy ennyi lenne a számlámon, és csak beleraktam volna, érted, egy sima S&P 500-ba, tehát most nem egy zseniális befektetésről beszélünk, egy sima index fundba, és az hoz mondjuk nekem 10%-ot minden évben, annál többet, de legyen csak 10% minden évben, akkor azért az egy elég komoly összeg. És ez most egy ilyen alap dolog, de tényleg, hogy nagyon sajnálom azt, hogy én azért az elmúlt 5 évben nem egyszer vissza kellett majdnem nullára menjek pénzügyileg, mert felépítettem egy életminőséget, egy pénzügyi szükségletet, amit fent tudtam tartani, de mivel nem számoltam azzal, hiszen nem láttam olyat ugye azelőtt, hogy a következő hónapban nem keresek 10-20-30%-kal többet, majdnem minden évben megdupláztam a pénzt, amit kerestem. És emiatt amikor ez megszűnt, vagy amikor én egy nagyobb hibát elkövettem, amiben mondjuk a következő 3-6 hónapon került.
Újra kellett tervezni.
Akkor újra kell, és akkor visszamentem nullára, és például azért mondom, hogy ez a pénzügyi háló felépítése, ez a Dave Wolf, erről beszélgettünk sokat, ez a pénzügyi háló felépítése, sajnálom, hogy korábban nem kezdtem erre fókusz helyezni. És akkor ezzel kapcsolatban a harmadik, ez a kettő egy praktikusabb dolog volt, a harmadik az inkább csak a mindset, és tudom, nem annyira szexi, de azért szeretném elmondani, hogy az elmúlt másfél év legnagyobb tanulsága, vagy változása bennem, az az volt, hogy megtanultam tényleg őszintén szeretni az unalmasat, a lassút, tehát, hogy azon a ponton vagyok az elmúlt másfél évben, hogy...
Türelem?
Nem feltétlenül, hanem elégszer, például a pénz, de ez kapcsolatban ez minden mással érvényes, de a pénznél elégszer csináltam sok pénzt, gyorsan, majd utána kellett nulláról kezdeni. Fél év múlva. Például ügynökségnél újra kellett tervezni. 2019-es magyar projekt. Sok pénzt csináltunk abban az évben, utána fél évbe került újraépíteni mindent, mert rosszul építettem föl. És amikor elég ilyen átmentem, akkor 2020 elején, 2019 vége fele, akkor volt az, hogy tudod mit, nem akarok egy 100 milliós céget építeni egy év alatt. Építsünk egy havidíjas rendszert, csinálj egy milliót egy hónapba, de azt minden hónapban megcsinálja. És hirtelen elkezdtek bekerülni a puzzle darabok, hogy ja, hogy akkor megéri a közösségépítés. Ja, hogy akkor, és teljesen áthelyeződött a fókusz, és valahogy egy sokkal egészségesebb, és akkor most az üzletről beszélek, de ez minden máshol így van, egy sokkal egészségesebb céget és márkát tudtam felépíteni, és hirtelen, ellentétben az eddigi összes próbálkozással, hirtelen nem az volt, hogy idővel egyre nehezebb volt, hanem idővel egyre könnyebb volt mindent csinálni. És ez, mondom, ez kihatással volt a magyar projektjeimre, az ügynökségemre, a kapcsolatomra, mármint a barátnőmmel való kapcsolatomra, a szüleimmel való kapcsolatomra. Hirtelen ez a türelem egy más életperspektívát hozott nekem, akkor hirtelen könnyebb volt mindenkit szeretni magam körül. Nyilván, amikor elengeded ezeket a kihívásokat, vagy teljesítménykényszert, akkor magadat is könnyebb szeretni. És azért mondom, hogy ez ilyen nagyon woo-woo mindset valami, viszont nagyon durva, hogy az elmúlt másfél évben ez a türelem, vagy hogy mondjam, az egészséges növekedés folyamata, ami sokszor ugye a legunalmasabb, a nem látod azonnal dolog, annyi mindent helyre tett az életembe, és annyira durva, hogy nekem ez egyébként, mondom, a párkapcsolatommal indult, amikor én eldöntöttem, hogy most tök mindegy, hogy lesznek rossz részek, vagy nem rossz részek, én ebbe benne maradok addig, amíg olyan párkapcsolatot nem építünk közösen, ami tényleg olyan lesz, hogy ha vége lesz, akkor én büszke leszek arra, amit építettünk. És hát ezért azóta nincs is vége, és nem léptem ki, amikor egyszer se rossz lett volna, vagy bármilyen, és ezután átszivárgott, mondom, üzletbe. És utána átszivárgott a magánkapcsolatom. És annyira rendbe tette, és ezt tudom, ez egy, megint csak, ezen nem tudok változtatni 19 évesen, és valószínűleg 30 évesen a mostani énemre fogom azt mondani, hogy úristen, de hülye vagy te. De így ez a három dolog lenne, amit kiemelnék. Az egyik az tényleg csak nagyon egyszerűen az alázat, szeretet, tisztelet mások felé, nem azért, mert megérdemlik, nem azért, mert ők amúgy jó emberek, vagy mindenben szeretni kell őket, hanem saját magam érdekében, hogy magamnak ne generáljak negatívan. A második ugye ez a pénzügyi védőháló, a harmadik pedig a igenis megtanulni szeretni a lassú dolgokat, és értékelni a lassú, de biztonságos növekedést. Szóval ezzel a három dolog.
Hát nagyon szuper, és hasonló sikereket kívánok. Szerintem nagyon-nagyon inspiráló beszélgetés volt. Ugye köszönjük szépen a figyelmeteket, köszönjük, hogy itt voltatok a Clubhouse-on, ugye ez volt az első olyan kísérlet, hogy ez a felvétel, ez ugye zajlik, most itt sok kamerával, és ugye vágjuk is, és ugye mellette közben a Clubhouse-on élőben is közvetítjük, úgyhogy a felvételtől elbúcsúzunk, még a Clubhouse-on maradunk egy kicsit élőben, úgyhogy legközelebb nézzétek meg, hogyha ez a technika ez bevált, akkor ezt meg fogjuk tartani, hogy közben tudtok kérdezni, és kicsit interaktívabb lesz ez a beszélgetés. Úgyhogy köszönjük a figyelmeteket, és folytatjuk a következő részekkel. Sziasztok!
Köszönjük szépen!